kommunikációs rendszerek előadásnak. Jó, a múltkori órán ugye lezártuk a memóriakezeléssel kapcsolatos részeket, és most belekezdenénk egy kis ilyen önálló blokkba, ez a virtualizáció. Az egy viszonylag fölkapott, elég sok mindenre használt szó, úgyhogy az elején nem álltunk picit tisztázni, hogy mit is értünk rajta. Ugye ez a tárgy kapcsán nem egy új fogalom, rendkívül sokszor találkoztunk vele, hogyha valaki egy definíciót próbálna adni arra, hogy mi a virtualizáció, akkor egy körülbelül hasonló általános definíciót kaphatnánk. Jó? Tehát a virtualizáció a erőforrás tényleges fizikai tulajdonságainak elrejtése a erőforrást felhasználó személy vagy program elől. Ez tipikusan több dolgot is jelentett. Jelenteti egyrészt azt, hogy egy erőforrás több logikai erőforrásként ajánlunk ki. A másik, hogy több fizikai erőforrás szedünk össze, és azt egy virtuális erőforrásként jelenítjük meg. Ugye mindenki tudnak példákat mondani már a tárgyból, tehát amikor azt mondtuk, hogy volt egy fizikai erőforrásunk, egy CPU, és abból több virtuális CPU-t mutattunk a különböző folyamatnak, az például ennek az egyik oldala. A másik irányban, amikor azt mondjuk, hogy van egy darab, vagy több darab lemezünk egy számítógépbe, és azokat például összefogjuk egy réttömbbé, akkor ez a másik irányú virtualizációnak az egyik esete. Volt ez egy nagyon tipikus feladat, nagyjából az operációs rendszer az tulajdonképpen ezt a funkciót látja, hogy a különböző fizikai erőforrásunkból virtuális erőforrásokat képez, és azt ajánlja ki vagy a programoknak, vagy közvetlenül a felhasználónak. Jó, ezen kívül a utóbbi mondjuk olyan 10 évben a virtualizációt egy konkrét értelemben is viszonylag gyakran használják az informatikában. Ez amikor azt mondjuk, hogy az erőforrás, amit kiajánlunk, az például számítógépek lesznek majd, és virtuális gépekről fogunk beszélni. Jó, itt az előadás keretében is már elég sokszor láttunk ilyet. Ez egy viszonylag zavaros terület, mert nagyon sokféle fogalommal dolgozik, és nagyon sokféle gyártó különböző más és más eseteket ért az alatt, hogyha amikor azt mondja, hogy ő például most számítógép virtualizációról beszél. Jó, itt egy egyszerű pár példát szeretnék mutatni. Ez az első, van egy virtualizációval kapcsolatos tárgyunk, és ott kezdtük el összegyűjteni az ezzel kapcsolatos fogalmakat. Ez annak az előadásaiból készített egy ilyen egyszerű kis kép. Nagyon sok fogalom előkerül, ha azt mondjuk, hogy virtualizációval foglalkozunk. Tipikusan, ha megnézzünk egy gyártónak a képét például, ez egy Microsoft ilyen leírásokból származó ábra, akkor mindegyik valahogy felosztja, és valamilyen típusú virtualizációról beszél. Egy-kettőnél úgy nagyjából megegyeznek a szakirodalmak, meg gyártók, hogy mit értenek rajta. Például mindenki megkülönböztet számítógép, platform vagy szerver virtualizációt. Ez amikor azt mondjuk, hogy van egy fizikai gépünk, és azon szeretnénk több virtuális gépet futtatni, azok különböző virtuális hardvereket lássanak. Van egy érdekes terület, amikor azt mondjuk, hogy ne a virtuális hardware szintjén dolgozzunk, hanem az alkalmazásokat csomagoljuk be, és legyen egy számítógépünk, és azon az alkalmazásokat tudjuk mozgatni tulajdonképpen egy egyszerű csomagnak a hozzáadásával. Az alkalmazások innentől kezdve lássanak saját virtuális fájrendszert, Windows esetén virtuális registry-t, és így például mondjuk Office-nak különböző verzióit tudjuk ugyanazon az operációs rendszer fölött futtatni, azok ne akadjanak egymással össze. Van egy ilyen presentation virtualization, vagy megjelenítés virtualizáció néven emlegetett terület, ami igazából nagyon sok meglévő technológiát szokott összefogni. Ez tipikusan az, amikor egy számítógépnek fut valahol mondjuk egy adott számítógépen, de a képét nem ott helyileg akarjuk megtekinteni, annak távol. Nyilván ez azért jó, hogyha van egy számításigényes alkalmazásunk, vagy környezetünk, azt tudjuk mondjuk egy távoli szerveren futtatni, és a képéhez azt mondjuk egy egyszerű kliensen hozzá tudunk férni. Ugyanúgy elképzelhető, hogy azt mondjuk, hogy a felhasználóink, akik ugyanolyan alkalmazásokat futtatnak, ők csak vékony klienseket kapnak a saját asztalukra, és az összes számítási kapacitás, az összes adattárolás, az mondjuk egy távoli adatközpontban található meg. Jó, az ilyen típusú technológiákat foglalja össze mondjuk ez a terület. Jó, ti most már fiatalok vagytok ahhoz, de régen például a Neptunt is ilyen típusú technológiával használták. Egy időben még ilyen Citrix-es terminál szervereken futott maga a Neptun rész, és a HSK-ba csak a hozzátartozó kliensen keresztül lehetett belépni. Jó, van egy viszonylag nagy terület, ez amivel valószínűleg mindenki találkozott már, a desktop virtualizációs vagy asztali termékek, tipikusan amikor valaki egy Virtual PC-t, egy Virtual Box-ot, vagy valami VMware player-t használ, akkor ez az a kategória. picit majd megnézzük, hogy technológiai részen miben különböznek ezek a részek. Jó, és nyilvánvalóan egy csomó más terület van még a összes ilyen storage kezelő, tehát adattárakat kezelő technológiát is megpróbálják ez alá bevonni, és ez összegyártó most a virtualizációnak a zászlós hajója alatt próbálja a meglévő technológiáit kicsit újra rendelni. Valahogy ezek a területek, van még egy fontos rész, ez az operációs rendszer szintű virtualizáció, amikor konténereket alakítunk, és egy operációs rendszer példányból több szeparált konténert tudunk futtatni, tipikusan mondjuk FreeBSD Linux vagy Solaris környezetben gyakori ez a megoldás, ott ilyen JLS vagy Containers néven kerül elő. Jó, és ha ezt az egész technológiát valahogy valaki bevezeti, akkor nyilván egy fontos kérdés, hogy hogy tudja ezeket összefogni. Nyilván, amíg egy gépről beszélünk, addig igazából nincsen nagy probléma, de onnantól kezdve, hogyha mondjuk 20 darab szerverünk, 30, 100, 1000 darab szerverünk van, amilyen virtualizációt futtat, vagy mondjuk több száz kliensünk van, akinek az alkalmazásait így kell eljuttatni ilyen virtualizált formába, akkor nyilván ez a középső rész, tehát ez a menedzsment lesz egyre inkább hangsúlyosabb, és látszik, hogy a külső részen lévő termékek, azt nagyjából minden gyártó ajánlja most már, nagyon sok ingyenesen elérhető termék is van, és igazából ez a középső része, ahol az igazán nehéz kihívások vannak még. Jó, ennyit nagyjából az ilyen általános központi területekről. Az előadás nagy részében most mi a számítógép platform virtualizációval fogunk foglalkozni. Jó, itt is, ha egy picit rendet akarunk tenni a fogalmak között, akkor érdemes valamilyen taxonomiát vagy fogalomfát megvizsgálni. A taxonomia az egy szűkebb értelem, egy fogalmak és a közöttük lévő kapcsolatok, tipikusan ilyen szülő-gyermekviszony kapcsolatokat ír le. Van egy viszonylag jól használható taxonomia virtuális gépekhez. Itt van a hivatkozás, ez a IEEE Computerben jelent meg 2005 környéken ez a cikk, és azt próbálja meg picit rendbe tenni, hogy ugye eddig is beszéltünk virtuális gépekről, például amikor azt mondtuk, hogy az operációs rendszer egy virtuális gépet futtat. Beszéltetek olyanokról, hogy Java virtuális gép vagy .NET futtató környezet. Most beszélünk olyanról, hogy virtuális gépeket futtatunk, számítógép virtuális gépeket. Beszélünk olyanról, hogy emulálunk például, amikor mondjuk egy beágyazott rendszerre fejleszt az ember, és van egy fejlesztő környezete, ahol a adott mikroprocesszor, vagy mikrokontrollert, vagy bármit tudunk emulálni. Valahogy vannak ilyen technológiánk, és mindegyiknél ugyanazt a szót használjunk, de mégis mást értünk alatta. Talán ez az ábra segít egy kicsit rendbe tenni, hogy elhelyezzük a fogalmakat. Ők úgy bontják szét ezeket a technológiákat, hogy mit lát a virtuális gép. A két fő felbontás az az, hogy úgynevezett process vagy folyamat virtuális gépeket különböztetünk meg. Ők alapvetően egy abitet, egy application binary interface-t látnak, rendszerszolgáltatásokat, platformszolgáltatásokat, adatstruktúrákat, ők ezeket tudják meghívni az őket futtató környezettől. Jó, tipikusan arra gondolunk, mondjuk egy Java programunk, ha van, ő a futtató környezetéből a Java osztálykönyvtárat látja, és azt tudja igénybe venni. A másik oldalon vannak ezek a rendszer virtuális gépek, ők alapvetően egy hardvert látnak, tehát ténylegesen regiszterkészletet látnak, egy processzort látnak, memóriát, és ezeket tudják elérni. Ugyanúgy akár, mint hogyha ez egy rendes fizikai gép lenne. Jó, mindkét kategóriában utána az alapján ágazunk el, hogy a virtuális gép milyen utasításkészletet lát. Az egyik lehetőség, hogy ugyanazt az utasításkészletet látjuk, mint az alatta lévő fizikai utasításkészlet. Jó, hogyha visszamegyünk erre az ágra, azt mondjuk, hogy a virtuális gépünk egy rendszerhívás interfészt lát, rendszerhívások halmazát lát például, és ugyanazt az utasításkészletet, mint az alatta lévő fizikai hardveré, akkor itt tulajdonképpen megtaláljuk a multiprogramozott operációs rendszereket, tehát azokat az operációs rendszereket, amikről eddig beszélünk, hisz ott is egy folyamat, ugyanazt az utasításkészletet látja, mint a fizikai hardvernek az utasításkészlete, annyi többséggel, hogy ő a rendszerhíváson keresztül tudja ezeket elérni, azt mondja, hogy ki szeretne írni valamit, akkor meghívja a megfelelő rendszerhívást. Jó, a másik kategóriában, amikor azt mondom, hogy a virtuális gépen ugyanúgy rendszerhívásokat vagy valami futtató környezetet lát, de ez egy más utasításkészlet, azon a részen található meg például a Java virtuális gép vagy a .NET futtató környezet, ha belegondoltok. Ott is egy Java-s program vagy egy .NET-es program, amikor az lefordul akár bytecode-ra, akár a köztes kódra, ott egy teljesen más utasításkészlet van. Ugye a Java bytecode-ban teljesen más utasítások vannak, mint egy x86-os assembly-ben. Ugyanúgy a .NET CLR-nek a menedzsert kódja is saját utasításkészlettel, saját verem struktúrával rendelkezik. Ez teljesen más, mint az alatta lévő fizikai hardware. Jó, a másik részre, ha szétbontunk, akkor ott lehet olyanokat látni, hogyha ugyanaz az utasítás készlet, itt látszik például, amikor virtuális gépeket futtatunk, tehát ilyen platform virtualizációról beszélünk, például a számítógépen futtatok egy VMware Workstation-t, és abban egy másik virtuális gépet. Ha másik utasítás készlet, ott látszik például az, amikor mondjuk egy emulátort futtatok, és egy ARM processzort emulálok, egy ahhoz kapcsolódó programot tudok majd tesztelni. Jó, ezt az ágat fejti egy kicsit jobban ki ez az ábra. Ez az előzőt részletezi egy picit ki, és ad hozzá konkrét termékeket. Jó, ez inkább csak ilyen referenciának van, hogyha később esetleg találkoztok egy termékkel, vagy egy megoldással, akkor ez szerintem segít ahhoz, hogy elhelyezze az ember. Jó, mi most ezzel az ággal fogunk itt az előadáson kicsit foglalkozni. Amikor azt mondjuk, hogy a virtuális gépünk ugye hardware-t lát, és ugyanolyan tipikusan majd ugyanolyan utasításkészletet. Jó, itt lesznek majd különböző virtualizációs technológiák. Jó, innen, hát mindegy, érdekes megnézni, itt azért jó pofa dolgok vannak, tehát itt vannak az ilyen emulátorok, amikkel tetszőleges más típusú processzort lehet emulálni. Jó, nézzük akkor picit részletesebben ezt a platform virtualizációt. Itt megint nagyon sokféle terminológiával szoktak használni. Az előadásban én most platform virtualizációt vagy számítógép virtualizációt fogok használni. Jó, fontos, hogy például ezt szokták még hardware virtualizációnak nevezni, de a hardware-es virtualizáció az már egy más kifejezés, arra majd egy picit később kitérünk. Ezért nehéz erről a területről először kicsit utána olvasni, mert nagyon sok a hasonlónak hangzótak kifejezés, de igazából más jelentek. Jó, ami fogalmakkal dolgozunk, itt vannak gazdagépeink, ez a host machine, tipikusan ez a fizikai gép, és vannak vendéggépeink, a guest, ezek a virtuális gépeink. A kettő közötti kapcsolatot ez a Virtual Machine Monitor nevű komponens teremti meg, ő az, aki felügyeli a virtuális gépeket. Igazából ez a platform virtualizáció nem egy új dolog. Ha először megnézi az ember, ez nagyjából a 60-as években kitalálták már magát a technológia részét is, meghozza az implementációt. Az IBM-nek különböző mainframe termékeibe került be az a gondolat, hogy jó, hogy valaki vesz egy hatalmas nagy számítógépet akkori mértékkel nézve, kihasználhatatlanul nagy kapacitással, de nagyon jó lenne, hogyha azt föl tudnám osztani kisebb részekre, és a felhasználók mondjuk kaphatnának dedikáltan egy adott cégbe, mondjuk egy osztály kaphatna dedikáltan egy példány belőle, és nem kellene mindenkinek külön-külön számítógépet venni. Jó, ez a virtualizáció abban a termékvonalban nagyon jól bevált, ez azóta is folyamatosan működött, csak kicsit úgy elfelejtették az emberek, mert megjelentek a PC-k, és ott nem volt gond, mert egy darab PC-t azt nagyjából az adott felhasználója azt ki tudta rendesen használni. Aztán, hogy a PC-k erősödtek, előjött az igény, hogy milyen jó lenne, hogyha az X86-os architektúrájú gépeken is működne ez a dolog. A gond viszont az volt, hogy majd látjuk, ez az architektúra nem így lett tervezve, nem lett erre felkészítve. No, szóval sokáig nagyon úgy gondolták, hogy lehetetlen is megoldani. Írtak egy cikket, hogy az utasítás készlet milyen utasításai miatt nem lehet ezt megcsinálni. Aztán olyan 97-2000 környéken a Stanford Egyetemen indult pár ilyen kutatási projekt, ami ilyesmivel foglalkozott. Viszonylag jó ötletet kitaláltak, csináltak is belőle egy céget. Nem tudom, ki hallott már a VMware-ről. Jó, azt nem néztem meg most a pontos piaci értékét, de ilyen milliárd nagyságrend környékén van most. Jó, ez abból a kutatási projektből nőtt ki, és az alapítói között például az ott résztvevő diákok, PhD hallgatók, meg professzorok is voltak benne. Jó, egy viszonylag jól eltalált időben, megfelelő helyen készítették el a saját termékeiket, és utána 2000 környékétől nagyon sokan rácsaptak, egy hatalmas nagy iparág alakult ki erre, és ma már tulajdonképpen az X86-os világnak is meghatározó eleme a virtualizáció. Jó, tehát most már nem lehet úgy manapság szerintem alkalmazást fejleszteni, rendszert üzemeltetni, hogy az ember ne találkozna a platform virtualizáció valamilyen szintű formájával. No, remélhetőleg azért, mivel mindenki használt már itt, meg itt mutattunk is előadáson, ezért nem kell annyira részletesen magyarázni, mint ezelőtt mondjuk 4-5 éve, hogy miért lesz jó nekem. Tucatnyi felhasználása. Nyilván onnantól elkezdve, hogy ki akarok próbálni mondjuk egy bonyolult szoftvert, amire több számítógép kell hozzá, akkor nem az van, hogy elő kell vennem a polcról három fizikai gépet, mindegyikre külön-külön operációs rendszert telepítenem, összedugogatnom őket switch-el, hanem egy tetszőleges bonyolult hálózati struktúrát ki tudok alakítani. Ki tudok próbálni például különböző hálózati protokollokat, elosztott alkalmazást, fejlesztek egy webes alkalmazást, és meg szeretném nézni, hogy működik-e úgy, hogy több gépre osztom szét az adatbázist, meg a webszervert, ki lehet próbálni. Van egy olyan alkalmazásom, ami például csak Windows XP-n képes futni, akkor nem kell azért külön egy fizikai gépet fenntartanom. Jó, és még sokáig sorolhatók ezek a részek. Ami igazából érdekes lesz, mondjuk ezek az utolsó részek, meg lehet tenni azt, hogy nyilván azt mondom, hogy ha hibát fel akarok készülni arra, hogy bizonyos infrastruktúrának másodnak, akkor nem kell most egy teljesen ugyanolyan másik infrastruktúrát másik telephelyen fönntartanom, hanem képes vagyok egy sokkal kisebb funkciót ellátni, amikor mondjuk hiba esetén át tudja venni menet közben a funkciók, át tudnak oda vándorolni a virtuális gépek. Jó a listát, nagyon-nagyon sokáig lehet folytatni. Na, ami igazából nekünk fontos és érdemes az elején megkülönböztetni, két fő megközelítésünk vagy architekturális felépítésünk lesz. Jó, ezt szerintem nagyon fontos megérteni, egyrészt szoktuk is kérdezni, másrészt utána nagyon sokat segít abból, hogy bizonyos termékeket, ha majd kipróbáltok, akkor elhelyezzétek őket. Jó, az alapfelépítés ugye az, hogy van egy hardverem, telepítek rá egy operációs rendszert, azon futok alkalmazásokat. Az egyik megoldásban azt mondom, hogy az operációs rendszerre telepítek egy virtualizációs szoftvert, beépül az operációs rendszerben tipikusan valami kernel modulként egy komponense, és onnantól kezdve a virtualizációs szoftver teszi lehetővé, hogy virtuális gépeket futtassak. Jó, ezt szokták ilyen hosted megoldásnak nevezni. A másik esetben azt mondom, hogy a hardware nem egy általános célú operációs rendszer kezeli, hanem ez a virtualizációs szoftver feladata az, hogy a hardware erőforrásokkal gazdálkodjon. Ő dönt az ütemezésről, ő dönt mondjuk a memória hozzáférésekről. Tipikusan szokott hozzá tartozni egy menedzsment operációs rendszer, egy menedzsment konzol, ami mondjuk a távoli hozzáférést, virtuális gépek elindítását lehetővé teszi, és ott tudom futtatni a vendégoperációs rendszereket. Jó, ez az úgynevezett ilyen bare metal megoldás. A nagyon fontos különbség a két megoldás között, igazából úgy lehet eldönteni, hogy egy adott termék mondjuk melyik kategóriába sorolható, hogy megnézni, hogy például a CPU erőforrásról kidönt. Ebben az esetben azt mondom, hogy van ennek az operációs rendszernek egy ütemezője, és ő dönt arról, hogy mikor kikapja meg ezt a CPU-t. Dönthet úgy, hogy az egyik időszeletet ezt az alkalmazás kapja, a következő időszeletet ezt a virtualizációs modul kapja. Ő magán belül persze szétosztatja, hogy melyik virtuális gépnek osztja a processzort, de alapvetően ez az operációs rendszer dönt arról, hogy mi történik azzal a hardware erőforrással. A másik esetben azt mondom, hogy kikapja a CPU-t, az itt lévő ütemező dönti el. Dönthet úgy, hogy a management operációs rendszer kapja, dönthet úgy, hogy ez a virtuális gép, vagy az a virtuális gép kapja meg. Ez az alapvető szétválasztás. Jó, tehát látjuk, hogy tulajdonképpen az a virtualizációs szoftver is operációs rendszer-szerű funkciókat valósít meg. Tulajdonképpen az is egy nagyon minimális funkciókészlettel rendelkező operációs rendszer. Jó, alapfelállás, a példákat szeretnénk mondani, akkor a hosted típusú az tipikusan a desktop megoldások sorolhatók ide, tehát mint VMware Player, VirtualBox, Virtual PC, Microsoft Virtual PC. A másik oldalra tipikusan a szerver oldali megoldások, ESX, Microsoft Hyper-V, Xen, de igazából ez a felosztás se annyira ilyen kategórikus. Például a KVM, a Linuxos kernel virtual machine, az egy hosted típusú megoldás, és ezt ugyanúgy használják szerver oldalon is. Jó, a másik oldalon is található példa, amikor egy úgynevezett ilyen hypervisor-szerű vagy bare metal-szerű megoldást alkalmazunk. Jó, a fogalmak, csak hogy minden ugyanúgy legyen. Oké, van ez a fő komponensünk, ez a virtualizációs szoftvernek ez a része. Ezt mi most VMM-mel, Virtual Machine Monitorral fogjuk megnevezni. Szokás még használni a hypervisor szót is. Általában legtöbbször úgy értik, hogyha bare metal esetben lévő ilyen VMM-et neveznek hypervisornak, de itt se egyértelmű az elnevezés. Jó, ez megint gyártótól gyártórig változik, hogy az előadásban azért legtöbbször VMM-et fogunk használni. Jó, egy érdekes példát akarok megmutatni, amikor ezt a felállást használják már teljesen más típusú alkalmazásom. Hát úgy nagyjából 2-3 vagy olyan 4-5 éve kezdtek el beszélni róla, és olyan 1-2 éve kezdték el megvalósítani a ilyen mobil hypervisorok, vagy mobil VM-ek megoldását. Valahol az alapgondolat az az, hogy tök jó, hogy vannak smartphone-jaink, amik most már viszonylag nagy számítási kapacitással rendelkeznek, akár egy 2 magos processzor is kerül bele, és mi lenne, ha kihasználnánk ennek a számítási kapacitását egy csomó jó dologra. Az egyik lehetőség, amit ez az ábra szemléltet, amikor azt mondja, hogy viszonylag problémás az, hogy ugye bizonyos funkciókhoz nagyon jól jönne, hogyha lenne egy valós idejű operációs rendszer azon a telefonon. Bizonyos funkciókat nem szeretnénk, hogyha a felhasználó hozzáférne hozzá, és az teljesen megbízhatóan kéne működnie. Tehát mondjuk egy real-time operációs rendszer jó. Arra viszont mondjuk egy touch-os alkalmazást fejleszteni azért viszonylag kihívás. Tehát a másik oldalon jó lenne, hogyha lenne egy általános célú operációs rendszerünk, amivel könnyű például mondjuk ilyen grafikus felületet szerkeszteni. Nyilván választani kell, hogy most melyik operációs rendszert rakjuk föl. Jó, itt jó pár cég van, akik olyan megoldásokat adnak el, amikor azt mondják, hogy készítenek egy ilyen virtual machine monitort, ilyen hypervisort, ami kifejezetten mobil operációs vagy mobiltelefonokon tud futni, és onnantól kezdve lehet akkor 2 elkülönült partíciót futtatni az operáció, vagy a telefonon. Az egyik a háttérbe fut, és ő a valós idejű szolgáltatásról, vagy valós idejű kritériumokkal rendelkező szolgáltatásokat futtatja, a másik részen pedig ott lehet egy általános célú Linux, Android, bármi más, ami képes mondjuk a felhasználói alkalmazásokat futtatni. Jó, ez mondjuk egy érdekes felhasználása a technológiának. A másik része, amikor egy csomóan rájöttek, hogy tök jó az, hogy van az embereknek smartphone-ja, viszont elég kényelmetlen, hogy van egy személyes smartphone-ja, amin a saját levelei, minden egyéb információja van, meg van egy céges smartphone-ja, ami nyilván korlátozások vannak, hogy milyen alkalmazásokat telepíthet rá, milyen szoftvereket kell benne futtatnia, és így akkor 2 különböző eszközt kell tulajdonképpen mindig magával tennie. Itt megint az, hogy a 2 felhasználásra a 2 eszközt el kell szeparálnunk valahogyan. Az egyik szeparálási lehetőség, hogy 2 fizikai eszközünk van. Jó, a másik, amit az ilyen mobil hypervisorok tudnak, hogy azt mondom, hogy ugyanaz a fizikai eszközön van, de 2 teljesen szeparált partíciót futtatok, egymástól szeparált partíciót futtatok rajta. Az egyikben lehet például a személyes alkalmazásokat futtatni, a másikban lehet mondjuk a vállalati szoftvereket. Jó, ez egy ilyen LG meg VMware kooperációba készült, azt hiszem lassan most már kapható terméknek is a képe. Jó, itt van a saját alkalmazásom, tudok rajta dolgozni, és van egy egyszerű ikon, amivel át tudok váltani a másik virtuális gépre, olyankor csak fordul egyet a képernyő, és már is ott vannak a teljesen elszaparált másik alkalmazás, vagy másik partícióba futó alkalmazásaim. Vagy hát mondjuk a technológiában nagyjából ilyesmiket is meg lehet csinálni, ez inkább még csak ilyen kitekintés meg motiváció jellegű. No, amit mutatni akartam még, igazából mivel a virtuális gépet nagyjából mindenki használt már, ezért szerintem nem kell magyarázni, hogy mire jó a technológia, ugye itt látszik, hogy futatok egy Windows 7-es hoston egy Windows XP-s virtuális gépet, itt van egy Linux-os virtuális gép, és ezek között nyilván kényelmesen tudok váltani. Ha az egyikkel másikkal kell dolgoznom, az egyik másikkal elérhető alkalmazások kellene, akkor ez működik. Tegyük fel, hogy van egy alkalmazásom, ami például csak a régi környezetbe fut. Remélhetőleg én ezen van még Word 2003-on. Az én fizikai gépemben mondjuk egy másik, egy újabb 2010-es van már, de valamiért kéne, hogy ezt használjon. Nyilván az egyik lehetőség, hogy itt dolgozok bele. A legtöbb keretrendszer azért tud egy úgynevezett ilyen... Nem az mellé. Ugye megtalálom a gombot. Az kell nekem. Tudj egy úgynevezett ilyen seamless window módot, hát ezt Unity-nak hívják a VMware esetén, más gyártók mást hívnak. Tulajdonképpen olyan, mintha kihoznám az alkalmazást ide a host gépre, és látszik, hogy itt a Word-ön úgy fut, mint egy hoston futó alkalmazásom, közben ez valójában a háttérbe futó virtuális gépen működik, hogyha mondjuk menteni akarok, akkor nyilván annak a diszkjeit látom, meg azon tudok dolgozni. Amiért viszont mégis jó, hogy egy csomó olyan felhasználó, aki mondjuk nem informatikailag nem annyira képzett, nyilván neki csak annyit kell megmondani, ezt az ikont akár ki lehet hozni mondjuk a hostgépnek a start menüjébe, és hogy oda kattintson, egy picit várni kell, és onnantól kezdve elindul a régi jól megszokott Word, nem kell tehát nem kell problémát csinálni abból, hogy az adott gépen mondjuk az alkalmazás nincs fönn. Nyilván ezzel ugyanúgy tud dolgozni. Jó, az volt a kérdés, hogy lehet-e másolni a két környezet között. Általában megfelelő kiegészítés föltelepítésével lehet a vágólapokat is szinkronizálni, meg lehet a virtuális gépen belül felcsatolni mondjuk a hostgépnek fizikai meghajtóját, akkor azt hálózati meghajtóként látom, és akkor így azért van adattartalom a kettő között. Általában a drag and drop is működik a két megoldás között. Úgyhogy tudok úgy dolgozni a vendéggépnek az alkalmazásaival, mint hogyha az a fizikai gépre lenne föltelepítve. Mondjuk ez egy olyan funkció, ami esetleg érdekesebb lehetett. Ami jó pofa még, és mondjuk gyakran hasznos, hogy a legtöbb megoldásban van úgynevezett ilyen P2V, tehát Physical to Virtual konverziós megoldás. Amikor azt mondom, hogy szeretnék egy új virtuális gépet létrehozni, és ezt nem mondjuk egy új operációs rendszer telepítek belőle, hanem akár mondjuk a meglévő számítógépemet, ből készítek egy virtuális gépet. Nyilván ez mondjuk akkor nagyon jó, hogyha az ember szeretne mondjuk egy másik diszket venni, nyilván akkor nem kell fölbutolni akár mondjuk valami Linuxot, átírni blog szinten a teljes tartalmat, hanem azt mondja, hogy csinál bele egy virtuális gépet, utána az később lehet majd ugyan egy virtuális gépet egy fizikai gépre rárakni, plusz még ráadásul megmaradt a régi példányomból egy teljesen futó példány. Mondjuk, hogyha operációs rendszer verziót vált az ember, és mondjuk le akarja törölni, egy friss installt akar csinálni, hogy ez viszonylag kényelmes, hogy megvan még a háttérben egy futó példányom a régi környezetemből, úgyhogy nem kell azt a fizikai gépet megtartani. Jó, még valamit akartam. Igen, és ami még esetleg jól jöhet, hogy a legtöbb környezet nyújt valami támogatást arra, hogy az állapotot elmentsem, mondjuk például snapshotnak hívják, azt mondom, hogy készítek egy snapshotot, és olyankor itt most, mivel ez egy futó példány volt, ezért a diszkek állapotát is megjegyzi, plusz a memória állapotot és meg a processzor állapotot is megjegyzi, és később erre az állapotmentésre vissza tudok bármikor térni. Ez megint azért jó, hogyha mondjuk van egy olyan művelet, ami viszonylag problémásabb, mondjuk egy telepítés, amitől kicsit félünk, hogy nem fog sikerülni, akkor nyilván az ember fizikai gép esetén viszonylag macerás visszaállni, virtuális gép esetén viszonylag könnyű úgy lesz az állapotmentést visszatölteni és visszaállni a régi állapotra. Igen, annyival több a System Restore-nál, hogy az összes lemezednek az állapotát, és akár a memória állapotába is vissza tudsz menteni. Nyilván ez ugye több annál, mint amikor az operációs rendszeren belül csinálok módosításokat. Na, és hogyha valamit módosítok, lehetne akár egy új snapshotot készíteni, és a snapshotokból akkor egy ilyen hierarchiába is tudok visszafelé mászkálni. Nyilván az azért jó, hogyha mondjuk akár tesztelni akarok egy több típusú alkalmazást, akkor könnyen lehet egy állapotjelentést készítenem, amire utána mindig vissza tudok állni. Jó, ha ugye még elmenti az utolsó snapshotot, akkor megmutatok egy dolgot. Jó, igazából itt a háttérben az, amit érdekes, és ami technológiailag jó megcsinálni, hogy nyilván a memória állapotot egyszer elmentem, az egy dolog. Ami fontos, hogy utána a disknek az állapotából is valahogy vissza kell tudnom áll a régi állapotra. Ezt a legtöbb megoldást úgy teszi meg, hogy a diszkeket egy darab fizikai fájlba tárolja, és onnantól kezdve akkor azt readonlyvá tesz, és egy másik példányba gyűjti össze a módosításokat. És mindig, amikor hozzá akar férni egy adott blokkhoz, akkor nyilván össze kell fésülni a kettőt, hogy az eredetiben ugye ez volt, és megnézi, hogy a módosított példányban benne van-e. Ezt ugye futási időben mindig meg lehet tenni. Az egyszerűen a visszaállás, pedig a módosítások az úgynevezett ilyen delta diszkeknek az eldobásából áll. Jó, hát valahogy ilyen képet kapok, azt mondom, hogy volt egy adott kiinduló állapotom, készítettem két állapotmentést, és bármelyik másikra később vissza tudok állni. Jó, ez valahogy ilyesmi az ilyen állapotmentések készítése. Hogyha erre visszaállnék, akkor innentől kezdve egy elágazás lenne, tehát az az állapotmentés az megmaradt, tehát akár egy ilyen fát is építhetek az állapotmentéseimből. Jó, ennyi a ilyen kliens oldali megoldásokról, ami talán nem mindenki használt elsőre. No, a előadás középső részében picit megnézzük az elméleti alapjait, hogy hogyan is lehet megvalósítani egy ilyen technológiát. Ez az, ami tulajdonképpen az operációs rendszer tárgy keretében most érdekelni fog minket, hogy hogyan lehet például egy ütemezőt felkészíteni ilyenre, vagy hogy lehet a memória kezelésben megvalósítani, hogy egy adott fizikai memóriájában több különböző gépnek a memóriáját tároljam. A virtuális, ilyen virtualizációs technológiákkal kapcsolatban van egy pár alapkövetelményünk, amit szeretnék, hogyha fönnmaradnának. Ez egy viszonylag régi követelménylista, egy 74-es cikkbe írták le ez a Popek és Goldberg nevű úriemberek. Az ő nevüket, meg ezt a cikket azért érdemes tudni, mert a legtöbb ilyen megoldás hivatkozik erre az úgynevezett ilyen Popek és Goldberg féle kritériumokra. Jó, ők azt mondták, hogy akkor működik jól egy ilyen virtualizációs keretrendszer, ha egyrészt a virtuális gép ugyanazt az eredményt nyújtja, mint hogyha azt fizikai gépen futtatnánk. Nyilván ez egy elvárás. A biztonságosság feltétele megvan, tehát a VMM tudja kezelni az összes hardware erőforrást, és például a virtuális gépeim nem tudnak egymás műveleteibe beavatkozni. És ez mindig jó, ezt akár egy emulátor is tudja nekem, de én meg azt szeretném, hogy ez hatékony is legyen. Tehát a műveleteknek a nagy része az ne menjen valami beavatkozáson át, mert különben a megoldásom nagyon lassú lesz. Jó, ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, ez bizonyos helyzetekben nagyon könnyű, a bizonyos esetekben nehéz. Az alapvető probléma az, hogy a vendég gépeim ugye bármilyen utasítást kiadhatnak, és ha azokat egy-egybe végrehajtanánk, akkor annak nem lennének túl jó következményei. Például, hogyha a vendégoperációs rendszer kiadja a halt utasítást, nyilván az az elvárt viselkedés, hogy a vendégoperációs rendszer álljon csak le, viszont ha azt egy-egybe végrehajtjuk a fizikai processzoron, akkor a gazdagépem is leáll. Tehát nyilvánvaló, hogy a legtöbb megoldásnak arra kell mennie, hogy a vendég által kiadott utasításokat valamilyen módon kezelni kell, azokat valamilyen módon fel kell dolgozni. Tipikusan úgy szoktak működni ezek, hogy a privilegizált utasításokat figyeljük, és azokkal kezdünk valamit. Na, nézzük a CPU esetén, hogy működik ez. Az első megoldás a tiszta emuláció. Ez valahogy úgy néz ki, hogy van egy virtuális gépem, ő lát egy virtuális hardvert, ez teljesen független a fizikai hardvertől, lehet akár egy másik architektúrájú is. Van egy emulátorom, ami eltárolja a saját adatstruktúráiba a virtuális hardvernek az állapotát, tipikusan mondjuk fölépít egy C struktúrát, amiben a vendéggépnek a regisztereit tároljuk. Azt mondjuk, hogy ha kiadunk egy utasítást a vendéggépbe, akkor azt az emulátor elkapja, megvizsgálja és azt mondja, hogy mondjuk ez egy MOV utasítás, ami az egyik regiszterből a másikba átmozgat valamit. Ilyenkor ő azt teszi, hogy az ő saját adatstruktúrájában megcsinálja ezt a változást. Nyilván ahhoz, hogy ő, amikor csinál valamit, akkor a fizikai processzoron valami műveletet kell végrehajtani, de ez a két művelet ez nyilván nem ugyanaz lesz. Eltárolja a virtuális hardware állapotváltozását, és utána visszatér a virtuális gép felé. Látjuk ennek a megközelítésnek az előnyét és a hátrányát. Az előnye az, hogy nyilván ez a hardware meg ez a hardware teljesen független egymástól. Tehát lehet az, hogy van nekem egy x86-os számítógépen, és azon egy ARM-os processzort használó virtuális gépet futtatok. A hátránya viszont az, hogy itt bejött egy utasítás, és ehhez nekem itt tipikusan több tíz, akár több száz utasítást kellett végrehajtanom. Tehát ez a megoldás nyilvánvalóan lassú lesz, de ez a következő, vagy ez az ára annak, hogy a két architektúra különböző lehessen egymástól. Másik megoldás, amikor azt mondom, hogy ugyanazon az architektúrán dolgozok, akkor megvan a lehetőség, hogy ha ez a hardware, ez a virtuális hardware ugyanaz a utasításkészletet használja, mint ez, akkor az innen jövő utasításokat akár direktbe végre is hajthatom. Azt mondom, hogy ha például van mondjuk egy egyszerű regiszter hozzáadás utasítás, akkor az direktbe hozzá is adhatom. Jó, tehát a nem privilegizált utasításokat, azt simán végrehajtom a fizikai CPU-n, emiatt ez a része gyors lesz. Nyilván, amikor kiadok egy privilegizált utasítást, mondjuk az itt lévő alkalmazás meghívja a vendégében lévő operációs rendszert, hogy nem tudom, valami IO eszközt vagy interruptot állítson át, akkor nyilván azt nem hajthatom itt direkt végbe. Ilyenkor a hardware egy trappet vált ki, egy ilyen kivételkezelőt. Ezt a kivételkezelőt beállítom, hogy az emulátor kapja el. Jó, ilyenkor ő megcsinálja azokat a módosításokat, amik a virtuális gép állapotában jelzik ezeket a változásokat, például, hogy ez a virtuális gép most leállt, vagy standby-ba ment, és végrehajt valami mást helyettük. A nyereségem ezzel a módszerrel az, hogy az utasítások nagy része az remélhetőleg ebbe a csoportba kerül, és emiatt ez a módszer gyors lesz. Viszont cserébe ezeket meg valamilyen módon le tudom kezelni. Ahhoz, hogy ez a módszer működjen, a hardware-től az a támogatás kell, hogy el tudjam választani ezeket az utasításokat. Tehát legyenek bizonyos utasítások, amit megmondhatok, hogy csak valaki hajthat végre. Jó, mi a mondjuk X86-os processzor ez a hardware, mi az a módszer, amivel megmondhatjuk, hogy bizonyos utasításokat csak valaki hajthat végre, vagy valaki nem hajthat végre. Jó, hogy tudom ezt X86-on mondjuk megoldani. Az első alárásokban volt ilyesmiről szó. Ott néztük. Jó, mi a kulcsszó? Mi alapján dönti el a processzor, hogy egy adott utasítás mondjuk a halt végrehajtható vagy nem? Igen? Igen, a védelmi módban. Tehát attól függően, hogy a processzor jelenleg milyen védelmi módban van, ugye a kiadó alkalmazásom jelenleg milyen védelmi szinten fut. Jó, tehát a hardware támogatás, amihez szükséges, az egyrészt, hogy legyenek különböző védelmi szintjeim, ugye X86-on is van ezek a ringek, nyilván más processzor architektúrán ezt másnak hívják, és a másik, hogy az utasításaimnak szét legyenek osztva, és megmondhassam, hogy bizonyos utasítások csak adott védelmi szinten hajthatóak végre. Ha ez megvan, és minden privilegizált utasítás trappet vált ki, akkor ezt az úgynevezett ilyen trap and emulate módszert meg lehet valósítani, és lehet egy olyan VMM-et írni, ami így működik. Jó, ez a két alapvető módszer, ilyen klasszikus módszer, amit tulajdonképpen később implementáltak. A gond az X86-os esetén, hogy a processzort nem így tervezték, tehát nem figyeltek erre. A jegyzetek részében benne van az a cikk, ahol megnézték az összes utasítást, és a végén kijött, hogy 17 utasítás megsérti ezt a feltételt, tehát azok nem váltanak ki trappet például. Volt egy olyan, megint csak példa, hogy például a pop-up utasítás esetén nem dob kivételt akkor, ha nem ring nullába, tehát nem privilegizált módban a legnagyobb védelmi szinten hajtjuk végre. Jó, ez ugye megint gond, mert akkor az előző módszert nem lehet megvalósítani. Ugyanúgy a másik ilyen probléma, hogy a virtuális gép ki tudta olvasni, hogy ő milyen védelmi szinten, milyen állapoton fut. Ez megint azért gond, mert ugye az azonosság feltétele a sérül, tehát meg tudom nézni, hogy én most fizikai vagy virtuális környezetben dolgozok-e. Jó, és meg lehetne sorolni, nyilván azt nem kell megtanulni, hogy konkrétan melyik utasítással volt a gond. A lényeg, amit tudni kell, hogy a klasszikus X86-os architektúra készlet nem volt alkalmas arra, hogy ezt a trap and emulate módszert lehessen rajta használni. Jó, amiatt kidolgoztak három módszert, ez ilyen időbeli megjelenés, amikkel mégis meg lehetett kerülni ezeket a hiányosságokat. Jó, a legelső a szoftveres megoldások, ez tipikusan valamilyen futási idejű átírást használnak, ez angolul ilyen binary translation a neve. Na, a módszer valahogy úgy néz ki, hogy azért, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy milyen utasítások jönnek a vendég operációs rendszertől és mik a VMM-től, a vendég operációs rendszert valami alacsonyabb privilégium szinten futtatjuk. Tipikusan az X86 esetén az egyes ringen futtatjuk. Megint csak azért, hogy el tudjuk választani az alkalmazásoktól. Azt mondom, hogy ha kiadok egy nem privilegizált utasítást, akkor az beavatkozás nélkül lefut. Ha kiadok egy privilegizált utasítást, tehát a guest OS-t kiad valamit, akkor azt a VMM elkapja, és még futás közben átírja. Tehát nem hagyja, hogy végrehajtódjon, mert akkor nyilván problémát okozna, hanem azt mondja, hogy az onnan jövő, tulajdonképpen minden utasítást, a vendégből jövő minden utasítást megvizsgál, és kicseréli benne a problémás utasításokat. Jó, az elsőre így egyrészt bonyolultnak, másrészt lassúnak hangzik, mert azt mondjuk, hogy a VMM-nek az összes utasítást meg kell vizsgálnia. Azért működik ez mégis jól, mert nem egy utasításonként, hanem utasítás blokkonként, nagyobb blokkonként dolgozik, és tipikusan ezeket elkesseli. Úgyhogy bizonyos esetben még akár nagyon gyors is lehet. Ami az előnye ennek a módszernek, hogy nyilván az itt lévő operációs rendszernek vagy alkalmazásnak nekem nem kell a forráskódja, mert a tőle jövő gépi utasításokon dolgozik a módszer, tehát tetszőleges alkalmazás vagy operációs rendszer futhat itt, én azt tudom virtualizálni. Jó, ez volt az első megoldás, a VMware ezt találta ki, meg később utána a korai megoldásokban is ez működött, és ez amivel végül is meg tudták oldani technológiai problémákat. Jó, a vendégoperációs rendszer ilyenkor fontos, hogy általában nem tud arról, hogy virtualizált, mert ő direktbe csak végrehajtja az utasításokat. Ez a legelső módszerünk. Utána kitalálták, hogy igazából a probléma amiatt van, mert a vendégoperációs rendszer olyan utasításokat akar végrehajtani, amik problémásak, például nem váltanak ki trappet. Mi lenne akkor, hogyha nem azt csinálnánk, hogy megpróbálnánk futásidőbe átírni az utasításait, hanem eleve átírjuk az operációs rendszernek a forráskódját, és kiszedjük belőle, vagy lecseréljük az olyan utasításokat, amik problémákat jelentenének. Nyilván valahol valamit végre kell hajtani az adott privilegizált utasítás helyett. Ilyenkor azt találták ki, hogy használjunk úgynevezett hypercallokat, amik közvetlenül a VM-et hívják, és értesítik, hogy ő most valami műveletet csináljon meg a adott vendéggép helyett. Jó, itt is ugyanúgy, tehát a módok az nagyjából hasonlóak, ugyanaz a védelmi szinten futnak az egyes komponensek. A különbség az, hogy a vendégoperációs rendszernek a forráskódját módosítom, és ő, amikor probléma lenne, akkor a VM-et hívja direktbe úgynevezett hypercallokkal. Nyilván a módszer előnye az, hogy ugyanem egyszerűbb lesz a megoldásom, a VMM-nek innentől kezdve egyszerűbb funkcionalitást kell megvalósítania. A hátránya az a megoldásnak, hogy a vendégoperációs rendszer forráskódját módosítanom kell. Nyilván, ha ez egy nyílt forráskódú megoldás, akkor ezt meg tudom tenni, de ha ez egy zárt forráskódú megoldás, akkor ahhoz nem tudok hozzáférni, akkor csak az adott gyártó tudja ezeket a módosításokat megcsinálni. Jó, azért ez a paravirtualizáció először ott terjedt el open source-os Linux-os környezetben, például a Xen működött így kezdetben. Ő tudott nyilván akkor módosított kernelű Linux-okat futtatni ilyen módon. Jó, ez volt a második megoldásunk, és igazából ami a tényleges problémának nem a megkerülésen a megoldása, akkor azt mondták a processzorgyártók, hogy igazából a gond az, hogy a processzor nem volt erre felkészítve. Azért egészítsük ki a processzorokat, hogy mostantól figyeljenek erre. Ez nagyjából olyan 2005 környéken jelent meg, mindkét gyártónak, nagy x86-os processzorgyártónak megvan az erre elnevezett technológiája. Az Intelnek VTX, az AMD-nek AMD-n Pacifica néven, Pacifica Core néven vezették be. Nagyon hasonló a megoldások, az implementációs részletek különböznek, de a megoldás az nagyon hasonló. Jó, az elemek, amivel dolgozunk, azt mondjuk, hogy vezessünk be egy úgynevezett root módot, tehát lesz a négy szint mellé még egy ilyen bitünk, ami jelzi, hogy root módba vagy nem root módba futunk. Azt mondjuk, hogy root módba helyezzük majd a VMM-et, a vendégoperációs rendszer meg maradhat ugyanúgy ring nullán, csak ő nem root módba fog futni. Módosítjuk az utasítás készletet, most módosítjuk az utasításokat, hogy bizonyos utasításokat csak root módba lehessen kiadni. Ezek az úgynevezett ilyen VM call meg VM launch utasítások. Azt tesznek, hogy van ez a VMCS, egy ilyen Virtual Machine Control Structure nevű ilyen blokkunk, ami leír egy virtuális gépnek az állapotkészletét, tipikusan ilyen nagyon alap információkat, és megmondja, hogy most akkor ez a virtuális gép indul el a processzorom. Ő, hogyha valami disznóságot csinál, akkor nyilván egy olyan kivétel kezelődik, ami után visszaváltunk root módba, és újra a VMM kapja meg a vezérlést. Jó, nagyon magas szinten ez a megoldásnak a lényege. Itt a jelzetek részben beleraktam két cikket, ami az Intelnek a részét írja le, meg az egyik egy diákjaink által készített tanulmányt, ami viszonylag részletesen megnézi ezt a két módszert. Jó, tehát akit érdekel, azt meg lehet a megoldást nézni. Amit itt most érdemes megjegyezni belőle, hogyha azt mondom, hogy hardveres virtualizáció támogatás van a számítógépemben, azt bekapcsolom a processzorba, akkor onnantól kezdve a rajtafutó virtualizációs szoftver ki tudja ezt használni, és tud a vendégoperációs rendszer módosítása nélkül futtatni tetszőleges vendégoperációs példányt belőle. Jó, a módszerek között elég nagy eltérés van, és igazából egy ilyen örök vita, hogy melyik a jobb, melyik a gyorsabb megoldás, ez igazából még nem teljesen eldöntött kérdés. Itt pár cikket kikerestem, ami erről beszél. 2006 környékén még ami méréseket csináltak, ott a bináris átírás volt a gyorsabb. Nyilván ez egy VMware-es tanulmány, tehát azért annak megfelelően kell kezelni, úgy ez az ő technológiájuk volt, tehát ők nyilván azt hozzák ki, hogy ez a gyorsabb, de akkor nagyjából a hardware megvalósítás az még viszonylag gyerekcipőbe járt. 2006 környékén ugye meg már vagy 6-8 éve fejlesztették a szoftveres megoldást, tehát ez elég kiforrott volt. Ő akkor még nagyjából ez volt az állapot. Jó, ahogy jönnek ki az egyre újabb és újabb generációs processzorok, nyilván a hardveres virtualizációs fejlődik, és úgy látszik, hogy egy idő után valószínűleg az lesz, hogyha teljesen elterjed az összes processzorba, meg tényleg egy alapszolgáltatás lesz, akkor nyilván a legtöbb megoldás azt fogja használni. Például az újabb verziós Hyper-V az már igényli, a Xennek is bizonyos verziói igénylik, amikor Windows-t futtatnak, jó, tehát egyre több gyártó erre a megoldásra épít. No. Ez volt címszalagba CPU virtualizáció. Tartsunk most egy negyed óra szünetet, és utána akkor megnézzük, hogy a többi erőforrást hogy lehet kezelni. Utána pedig megnézzük konkrét termékeket és megoldásokat, hogy ezt az egészet hogy is valósítják meg. Akkor az előadást. Ugye megnéztük, hogy mire is jó ez a platform virtualizáció, és elkezdtük megnézni, hogy hogyan is lehetne megvalósítani. Néztünk technológiákat, amivel a CPU-t lehet kezelni. Következő rész, hogy következő ilyen alaperőforrás, hogy a memóriát valahogy kezelni kell. No, ehhez egy gyors ismétlés. Tudom, hogy megvolt már az EH, úgyhogy elvileg ezt mindenki el is felejtette, de két szóba összefoglalva, hogy néz ki a virtuális memória, a fizikai memória leképezés, ha lapszervezést használunk. Jó, mi az alapelv? Jó, és mi segít a leképezésben? Hát a hardware végzi el, de mik azok az adatstruktúrák, amiket felhasználunk ahhoz, hogy egy virtuális SIM, melyik fizikai lapon található, laptábla. Igen, tehát az elv ugye az az, hogy azonos méretű részre felosztjuk a fizikai memóriát, ezek lesznek a lapjaink, és laptáblák segítségével leképezzük egy adott folyamat virtuális SIM-ét erre. No, ez ugyanígy működik, amikor virtualizációt használunk, annyiban bonyolódik a dolog, hogy ugye több szinten kell dolgozni. Tehát van egy virtuális gépünk, neki lesznek a vendégen belül virtuális címei, és azokat akarjuk leképezni az ő fizikai memóriai címére. Nyilván ezek még ugye a vendégnek a fizikai címe lesznek. Ugyanúgy van egy másik virtuális gépem, neki is lehet több folyamata, ugyanúgy van egy leképezése, és ahol igazából ezeket el kell tárolnom, az ugye a fizikai gépenek a memóriája, azokat is lapokra osztom föl. Tehát bejön még egy réteg a két leképezendő cím közé, egy harmadik, ez a gazdának a címei. Jó, ezeket szokták ilyen host címeknek nevezni. Igazából kicsit mindegyik terminológia bajban van, ilyen machine memória vagy machine addressnek szokták ezt az alsó részt nevezni. És amikor azt mondom, hogy ezt meg akarom valósítani, akkor nyilván ezt valahogy úgy lehet, hogy azt mondom, hogy a vendég operációs rendszer tárolja a saját laptábáit, az rendben van, ott is tárolom, plusz ezen kívül a VMM, a virtualizációs keretrendszer tárol még egy leképezési szintet, hogy az itt lévő adott virtuális gépnek a címét, fizikai címét, azt melyik host címre címre képezem le. Ezeket hívjuk akkor vendéglaptábláknak, ezek az úgynevezett VM allokációs laptáblák. Nyilván a gond az, hogy ezeket valahogy szinkronba kell tartani. Azért, hogy egy picit gyorsabb legyen, és ne kelljen két leképezést csinálni, a legtöbb megoldás úgynevezett ilyen árnyék laptáblákat használ, amikor azt mondja, hogy van egy struktúrám, amiben közvetlenül egy adott virtuális gép adott folyamatához tartozó virtuális címet képezek le egy machine címre, és így például akkor, hogyha azt mondja itt, hogy olvassuk ki ezt a memóriatartományt, akkor azt közvetlenül meg tudom kapni, hogy melyik. Jó, az így igazán szépen néz ki egészen addig, amíg valaki nem kezd egy címet módosítani, mert hogyha egy címet módosítunk, akkor nyilván módosítani kell, ugye, ha itt módosítunk belőle, akkor módosítjuk az ő laptáblájába, plusz akkor automatikusan módosítani kell ezt az árnyék laptáblát is, mert ugye az a leképezés is változik. Ez az alapprobléma, amit valahogy meg kell oldani. Ugyanazokat a típusú módszereket működnek, mint CPU esetén is. Ez a szoftveres módosítás, figyelek minden memória hozzáférést, paravirtualizációt használhatok, vagy megint valami hardveres módosítást. Ja, nem, jól összetévesztettem. Tehát paravirtualizáció. Na, ez volt a szoftveres része, amikor figyelem az összes memória hozzáférés, és amikor változik valamilyen memória cím, akkor azt nyilván tartom. Paravirtualizációnál azt mondom, hogy módosítjuk a vendégoperációs rendszert, hogyha ő egy laptábla elemét módosítja, akkor automatikusan értesítse erről a VM-et is, nyilván meghív egy megfelelő hypercallt, és akkor az árnyék laptáblát is viszonylag egyszerűen tudjuk módosítani. Megint ugyanaz elmondható, mint a CPU virtualizáció esetén. Ez egy jó megoldás, egyszerűen megvalósítható. A hátránya az, hogy nyilván ez a vendégoperációs rendszernek a forrását módosítanom kell. Jó, és a harmadik lehetőség a hardveres. Itt is van megfelelő, most már van hardveres támogatás. Ez annyira nem olyan régóta, pár éve vezették be. Az AMD-n ez a RVI-nek, Rapid Virtualization Indexinek, az Intel esetén pedig EPT-nek, én Extended Page Tables-nek nevezik. Megint más név, de igazából nagyon hasonló technológia. Igazából annyi a lényeg, hogy hardveres szinten van egy ilyen nested page table, tehát egy második szintű laptábla, ahol ezt a leképezést automatikusan nyilván tudja, meg karban tudja tartani. És a MMU megfelelő címleképzési rutinjának az is része, hogy akár ezt is nyilván tudja tartani. Jó, az egészet még megfejlik általában azzal, hogy ugye, hogyha váltok egy folyamatot, akkor a legnagyobb gond akkor szokott lenni, hogy ilyen mondjuk virtuális gépek között váltok, hogy a TLB-m, az a bufferem, ami ezeket a leképezéseket cache-elni szokta, nyilván annak az összes tartalma is érvénytelenné válik. Tehát akkor ezt mindegyiket ki kéne írtani belőle, és újra behozni, vagy feltölteni a megfelelő virtuális gép esetén érvényes bejegyzésekkel. Jó, azért úgynevezett ilyen tag TLB-t használnak, vagy támogatnak az újabb processzorok, amikor tudok valami azonosítót rendelni a TLB bejegyzésekhez, és meg tudom mondani, hogyha például a VMM átvált egy másik virtuális gép kontextusába, akkor most az ilyen azonosító TLB bejegyzések lesznek érvényes. Jó, az mindkettő nagyon sok terhet levesz a VMM-nek a válláról, és nagyon nagy teljesítményjavulást is eredményez. Itt megint egy-két ilyen mérés van. Nyilván ezek ilyen mikrobenchmarkok, tehát amikor nagyon célzottan csak a memória hozzáférésre hegyezik ki a benchmarkot, de ott akár mondjuk 42%-os növekedést értek el. Nyilván az általános terhelés esetén, meg más terhelés profil esetén nem ilyen nagy méretű növekedést eredményez, de azért elég számottevő általános használat esetén is. Jó, ezt az ilyen Nehalem és annál újabb intelligens generációjú processzorokban van például benne. Jó, ez volt a memória kezelése, és jó esetén is nagyjából hasonló megoldásaink vannak. Itt az alapprobléma az, hogy tipikusan az alapmegoldás az az, hogy van egy emulált virtuális hardverünk, válasszunk ki valami olyan emulált virtuális hardvert, ami biztos, hogy minden virtuális vendégoperációs rendszer kezelni fog. Ezért látszik például általában ilyen E1000-es hálókártya, ami mondjuk az egyik ilyen legalapabb, és azt mindenki támogatja, vagy mit tudom én, BIOS-ban is a egyik ilyen régi ilyen BX440-es chipset, ami ilyen ősrégi, de biztos minden operációs rendszer ismeri, és használjuk a normál operációs rendszer drivert hozzá. Megint az az ára ennek, hogy akkor a teljes kommunikációt kell emelni, tehát valami más típusú, ha a régi hardvernek az utasításait itt emulálom, utána azt lefordítom az aktuális EU eszköznek az utasításaira, és megint egy csomó kört teszek. Viszont ezzel ugye ez minden esetben működik, mert ilyenkor megint a vendégoperációs rendszerhez nem kell hozzányúlnom. A másik, amikor kitalálták, hogy ez jó így, hogy ez a módszer működik, de sokkal jobban lehetne egyszerűsíteni az egészet, ha azt mondjuk, hogy nem egy létező drivert, meg létező eszközt mutatunk a virtuális gépnek, hanem úgynevezett egy ilyen paravirtualizált drivert. Azt mondjuk, hogy ha valaki nézett mondjuk már egy VMware-s vagy Virtual PC-s virtuális gépet, akkor ott videókártya vezérlőnek egy VMware-es végé a kettő adaptert lát. Nyilván ilyen fizikai videókártya soha nem volt, ez egy direkt a virtualizáció szempontjából gyártott driver, ami azért azt tudja, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal optimalizáltabb kérései vannak. Ugye, amikor egy normál eszköz meghajtó kérése van, azt arra kell optimalizálni, hogy a memóriából az IO eszközhöz tudod adatokat átadni. Itt arra kell optimalizálni, hogy tulajdonképpen az adott gépnek a fizikai memória terület egyik részéről kell a másik területére átraknom adatokat, lehet sokkal nagyobb blokkokat használnom, sokkal egyszerűbb kommunikációt használnom, ezért az, hogyha ilyen típusú eszközmeghajtókat használunk, az viszonylag komoly teljesítménynövelést okoz. Jó, aki használt már valamilyen virtualizációs megoldást, VMware esetén az ilyen szoftvercsomagot VMware Tools-nak, Microsoft esetén Virtual PC Edition-nek hívják, vagy Enlightenment-nek. Jó, ezek mindig arra jók, ez tulajdonképpen egy ilyen paravirtualizált eszközmeghajtó készlet. Onnantól kezdve tudja akkor a vendégoperációs rendszer használni ezeket az egyszerűsített optimalizált drivereket. Jó, nem győzöm hangsúlyozni, aki ilyen virtualizációs keretrendszereket használ, mindig azért érdemes föltelepíteni, mert a teljesítmény nagy mértékben tudja befolyásolni az, hogy nem teljesen emulált módszere, hanem ilyen paravirtualizált módon lehet használni. Jó, ez volt a szoftveres és paravirtualizáció megoldás. Tudjuk, hogy a harmadik az mindig valami hardveres megoldás. Ezek egyelőre még kevésbé elterjedtek, bár nyilván bizonyos célterületeken van jelentősége. Itt egyrészt alaplap és processzor támogatás plusz IO eszköz támogatás is kell hozzá. Jó, a VTD és IO MMU a két kulcs szó a hardware vagy a processzor gyártóknál. PCI eszközök esetén pedig ez az IOV, IO Virtualization, az a szabvány meg funkciócsoport, ami ezt lehetővé teszi. Itt megint kétfajta funkciót meg feladatot lehet segíteni. Az egyik, hogy van egy hardware eszközöm, és azt szeretném megosztani virtuális gépek között hatékony módon. Tipikusan az, hogy van egy gyors hálózati kártyám, és azon keresztül szeretném, hogyha sok virtuális gép tudnak kommunikálni. Na, ez megint az kell, hogy valahogy a kéréseket el tudja különíteni egymástól, ezeket ugyanúgy tudjam címkézni. A másik ilyen lehetőség, hogy azt mondom, hogy egy virtuális gép közvetlenül kapja meg egy hardware-t, és azon, hogy tudjon mindenféle konverzió meg beavatkozás nélkül számolni. Tipikusan, amikor mondjuk van egy grafikus kártyám, és azt szeretném egy virtuális gépnek odaadni, hogy akár mondjuk számításigényes műveletet hajtson rajta végre, vagy mondjuk akár a virtuális gépen belül játszani, akkor ők teljes 3D támogatást akarok, akkor arra jó ez a típusú megoldások. Jó, itt is azt érdemes megnézni, hogy ha valaki ilyesmiben gondolkozik, akkor ezt általában a processzornak, alaplapnak, chipsetnek támogatnia kell. Jó, tehát érdemes mondjuk új hardware beszerzése esetén az ilyenben is elgondolkozni, hogy ez a technológia később hasznos lehet-e nekünk, és akkor nyilván úgy összevágni az eszközkészletet, hogy tudja ezeket a technológiákat támogatni. No. Ennyit akartam az elméleti blokkról összefoglalni. Igazából ez ahhoz kell szerintem, hogyha később ki akartok próbálni egy terméket, és ott olvassátok, hogy mit tényleg a Xenos paravirtualizációt használ, akkor el tudjátok helyezni, hogy ez mit jelent. Vagy amikor mondjuk telepíteni akartok például egy Hyper-V-t, és azt mondja, hogy hardveres virtualizáció kell, akkor tudjuk, hogy miért van szükség arra, meg az tulajdonképpen mit is jelent. Az előadás maradék részében pár ilyen elterjedtebb megoldáson mennénk egy picit végig, csak hogy legyen így egy képetek, hogy nagyjából kikbe kell gondolkozni. Jó, próbáltam itt a lehető legtöbb gyártót összegyűjteni, hogy ne az legyen, hogy most rámegyünk egy konkrét gyártóra és az ő megoldásait mondjuk el, hanem inkább egy ilyen általános körkép legyen. Ahol érdemes körbenézni a virtualizáció kapcsán, ez a Virtualization Info oldal. Ez tulajdonképpen egy hírportál és kvázi független is, tehát elég sokféle hír, meg elég sok nézőpontból meg szoktak nézni egy-egy adott témát. Nekik van egy radar oldaluk, ahol gyűjtik, hogy milyen cégek vannak, akik ilyen megoldásokat gyártanak. Jó, amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy 2003-tól, amikor elkezdték gyűjteni, ugye alig pár cég foglalkozott, ma, vagy a múlt év végére több mint 100 cég nyújtott valamilyen virtualizációval kapcsolatos megoldást. Jó, eszméletlen mennyiségű piac kezd itt kialakulni. Látjuk, hogy nagyon sok, aki valami platform szolgáltatást, csak úgy ilyen hardveres vagy hardware virtualizációs megoldást gyárt, de nagyon sok a kiegészítő szolgáltatás, amit egy-egy kisebb cég vesz észre, és azt mondja, hogy ő itt valami hozzáadott értéket tud nyújtani. Például hogyan lehet mondjuk biztonságot vagy vírusírtókat futtatni ilyen virtualizált környezetbe, vagy hogy tudjuk virtuális gépek létrehozását automatizálni, hogy tudjuk menteni virtuális gépeket úgy, hogy ne fulladjunk bele a tárhelybe. Jó, itt egy pár céget kigyűjtöttem, nyilván van egy nagyon sok megoldás, tehát nem szabad abba beszúrolni, hogy az ember ismer egy vagy két gyártót, és akkor nyilván nekik hiszel, hanem nagyon sok megoldás van. A fontosabb, akiket így névül is érdemes ezen a piacon ismerni, hogy tudjuk a megoldásaikat. Nyilván az egyik a VMware, ők kezdték X86-on belül mondjuk ezt a iparágat kialakítani, és ma is az egyik meghatározó szereplők. Van egy, ők nekik van kliens, szerver oldali, mindenféle megoldásuk, elég nagy palettájuk van jelenleg. Van Axen, ami egy a Cambridge-en indult kutatási projektből nőtte ki magát. Érdemes megnézni, a végén be is raktam az eredeti ilyen bemutatót, amivel a Axennek a kidolgozását csinálták, Axen 1.0-et. Mára ez is kinőtte magát, nagyon sok további gyártó használja az ő megoldásaikat, de ők megmaradtak a Hypervisor nyírforráskodó Hypervisor fejlesztésénél. Például a Xenre épül a Citrixnek a különböző megoldásai. Ők az ilyen Microsoftos terminál szerver időkből indultak, és ott volt viszonylag sok megoldásuk ilyen alkalmazás kezelésre. Ma is elég nagy palettájuk van ilyen VDI, ilyen Virtual Desktop Infrastructure megoldásokra, amikor ugyanolyan kliensgépeket akarunk távol az adatközpontba futtatni, vagy például elérni az alkalmazásainkat, akár mondjuk iPhone-ról, iPad-ról, tabletről, bármilyen egyéb segédeszközről. Nyilván a Microsoftnak is megvannak a saját kliens, meg szerver oldali megoldása, szerver oldali megoldás a Hyper-V, meg az arra épülő egyéb menedzsment megoldások. Két nagy gyártó volt még a Sun, meg az Oracle. Mostantól, hogy az Oracle megvette a Sun-t, akkor ott egy elég nagy termékpaletta gyűjt ugyanúgy össze. Van a VirtualBox, aminek van egy open source nyílt forráskódú projekt változata, meg nyilván az Oracle is kiad belőle egy saját részt. Az Oracle-nek is van egy szerver oldali megoldása, ami Xen-re épül, meg nyilván hozták a Sun-nak a mindenféle processzor támogatását, operációs rendszer szintű konténerek kezelését és mindenfélét. Jó, még egy nyílt forráskódot érdemes szerintem ismerni legalább névről, ez a KVM. Ők egy hosted típusú megoldás, tehát a Linux kernel beépülve modulként ez a KVM modul, és magára a Linux kernelre bízza az ütemezés meg minden egyéb funkciót, csak az bővíti ki. Ez is bizonyos környezetekben nagyon jól használható. Jó, és van még egy gyártó, akiről nem érdemes elfeledkezni, ez az IBM. Ő neki kicsit talán kevesebb a láthatósága általános részen, de azért ezt a technológiát mondjuk ott fejlesztették ki 40-50 éve, és nyilván azóta is csinálják. Tehát a ő saját megoldásaikban nyilván technológiailag nagyon jó megoldások vannak, csak mivel az ember mondjuk egy Z-series-es mainframe-et kevésbé lát, ezért kevésbé látványos az ottani eredmények. No, ezek voltak a ilyen főbb játékosok. Amit még mutatni akartam, hogy jó, hogy van egy desktop megoldásunk, mivel különbözik ettől egy szerver oldali. Most a VMware-nek az ilyen központi management megoldását fogom bemutatni, csak azért, mert ahhoz van saját rendszerünk. Na, nekik egy vCenter nevű központi management részük van, akik az ESX hypervisorokat fogják össze. És valami olyan plusz szolgáltatás van, hogyha a sima virtualizációs hostokhoz képest úgynevezett ilyen klaszterekbe lehet összefogni a gépeket. Látszik, hogy most van egy klaszterem, ebben jelenleg most két gép van, összesen 6 processzorral, jelenleg ez 36 darab virtuális gépet futtat. A teljes erőforrás készlet, amin osztoznak, az 16 GHz-nyi processzor készlet, meg 28 GB-nyi memória. Jó, és ezt tudja szétosztani nyilván úgy, hogy egy virtuális gép egyszer egy számítógépen fut, de akár be lehetne kapcsolni az automatikus terhelés kiegyenlítést, tehát hogy a terhelés függvényében mozgassa a hostok között a virtuális gépeket, vagy hibatűrést, amikor azt mondom, ha kiesik az egyik fizikai host, akkor a virtuális gépeket átmozgassa a másikra. Na, valamilyen áttekintés lehet nézni, hogy nyilván tetszőlegesen bonyolult hálózati struktúrát tudok ebből kialakítani. Jó, az így most távolról ilyen pókháló kinézetű, de itt vannak a két fizikai hostjaim, és akkor rájuk rakok különböző virtuális gépeket, amik nyilván adott hálózati szegmensekre vannak szétbontva. Látszik, hogy van egy másik hálózati szegmensem, akik kaptak egy saját belső hálózatot, és ők mondjuk ezen a gépen keresztül képülnek kapcsolatba a többiekkel. Jó, valamilyen központi áttekintő képen van. Ami plusz nyilván, hogy meg tudom nézni a teljes rendszernek a teljesítményét, és ilyen agregált adatokat látok visszatekintve, egy napos, egy hónapos, egy éves átlagokat például. Próbáljunk egy egyvikes részt. Jó, ez eltart egy darabig, amíg betölti, de alapvetően úgy működik a módszer, hogy mind a virtuális gépek szintjén, mind a platform szinten gyűjtök be teljesítményadatokat, ezt egy hatalmas nagy adatbázisba bevágja, nyilván ezeket folyamatosan karban tartja, és valami agregált részeket számolt belőle. Jó, itt látszik, hogy a különböző memória mutatókat picit lejjebb hozzuk. Jó, itt van, ahol vannak a skálázás, mit tud én, mennyi az aktív része, mennyi a kiajánlott része, mennyi ami teljes memóriát, tehát az adott platformmal együtt futtattam, és mindenféle ilyen teljesítményjelzést lehet nézni. Jó, ezek az ilyen áttekintő jellegük, itt nézzünk mondjuk egy élő részét. Nyilván most viszonylag keveset használják, de látszik, hogy azért vannak ilyen spike-ok. Jó, ez a két processzor használat, meg a hertzbeli rész szétosztás. Igazából nyilván onnantól kezd érdekes lenni az összes ilyen teljesítményvizsgálat, amikor viszonylag nagy számú gépet rakok be egy-egy ilyen clusterbe, és meg kell állapítanom, hogy mondjuk mennyi szabad erőforrásom van még. Ugye látjuk, hogy innentől kezdve ez is egy ugyanolyan ütemezési feladat, mint az operációs rendszer lát el, csak most nem folyamatokat ütemezek, hanem nyilván virtuális gépeknek a processzorait kell ütemeznem, és ugye magasabb szinten tudom majd hasonló ilyen szétosztási algoritmusokat ellátni. Na, mutatni akartam még... Igen. Sablonkezelést. Jó, a legtöbb megoldás azon az elven működik, hogy nyilván egy virtuális gép létrehozása, meg benne egy operációs rendszer telepítése, az egy viszonylag időigényes feladat, de az nem is kell ezt nekem tulajdonképpen minden egyes alkalommal eljátszanom, mert én csak olyan részeket akarok, hogy szeretnék egy új virtuális gépet, aminek mondjuk 2 giga memóriája van, és egy 5.5-ös CentOS-t húttal. Vagy szeretnék egy új virtuális gépet, aminek 1 giga memóriája van, 20 giga diszkje, és egy Windows Server 2008-at húttal. Nyilván magát a virtuális gépet előre el lehet készítenem, ezekből lehet ilyen sablonokat csinálnom, és utána az új virtuális gép létrehozás, az tényleg már csak ennyiből áll, ami itt van, hogy megadom a nevét, hogy hova rakjon, megadom, hogy pontosan melyik gépre kerüljön rá, megadom, hogy mekkora legyen a diszk mérete, igény esetén testre szabhatom a vendégoperációs rendszer tartalmát, mi legyen a neve, mi legyen a jelszó benne, és onnantól kezdve a virtuális gép létrehozása, meg az alkalmazások és az operációs rendszer telepítése, ez tulajdonképpen csak egy másolás, az előre létrehozott sablonnak a lemásolásából áll. Jó, ez nagyságrenddel megkönnyíti azt a munkát, hogy oda jön valaki, hogy szeretne valamilyen új alkalmazást tesztelni, és ehhez mondjuk szüksége van, pont most óra előtt jött hozzánk az egyik munkatársunk oda, hogy van valamilyen optimalizációs algoritmust kell futtatnia, ami a laptopjának a 2 GB RAM-jával az nyilván nagyon sokáig tart, meg ki is futott belőle, és mondta, hogy szeretne egy nagyobb gépet hozzá. Nyilván, ha nem használnánk virtualizációt, akkor az úgy néz neki, hogy kell keresni egy szervert, arról mindent letisztítani, vagy legalábbis egy új üres diszket rakni bele, operációs rendszert telepíteni rá, bekötni a megfelelő részbe, odaadni a megfelelő hozzáférést hozzá. A virtualizált környezetben ez most nagy út fog kinézni, hogy megnézem, hogy melyik virtuális hostunkon van még annyi szabad virtuális, vagy annyi kapacitás, keressünk egy hostot. Nyilván itt látszik, hogy ebbe a gépbe jelenleg 12 giga memória van, jelenleg olyan 3 gigát használunk belőle, plusz valamennyi overhead, tehát simán lehet mondjuk egy 8 gigabájtos virtuális gépet létrehozni neki, akkor egy ilyen meglévő sablonból másol az ember, és mondjuk 20 perc alatt, plusz a megfelelő lyukosultság beállításával, akkor ott van egy azonnal használható környezet, amit tud a saját munkájához használni. És nyilván megvan az az előnye, hogy ez most 2-3 napra kell ennek a kollégának, tehát mikor befejezi a munkáját, akkor nyilván ezt a virtuális gépet le lehet törölni, és semmi egyéb ilyen utómunkát nem kell csinálni, semmilyen hardveres átdugogatást, ilyesmit nem kell megcsinálni. No. Jó, és ami igazából a legtöbb megoldásnak az alapja. Jó, itt most nem várjuk még, de mindegyik megoldás tud olyat, úgynevezett ilyen live migration technológiát, amikor azt mondom, hogy azt, hogy melyik virtuális gép, melyik fizikai gépen fut, azt futás közben módosítom. Tulajdonképpen a memória tartalmát kell egy megfelelő okos technológiával átmásolni, a diszket pedig valami közös elérésű tárhelyen, majd a fél év második felében nézzük még a tárhelykezelésnél ilyen sanokat, tehát egy valami storage area network-ön tárolni a diszket, és onnantól kezdve akkor megvalósítható az, hogy futás közben a virtuális gép szolgáltatás kiesése leállítása nélkül tudok hostokat váltani. Innentől kezdve akkor az összes ütemezést, meg ilyen átmozgatást, karbantartást, ezt futás időben meg tudom csinálni. Jó, tehát a legtöbb keretrendszer, akármilyen Microsoft System Manager, vagy System Center, akár VMware, vSphere, az valami ilyesmi technológia készlettel, funkció készlettel jelentkezik manapság. Jó, ezt lehet kihasználni, ez az, ami mondjuk alapjában azért megváltoztatta, hogy hogyan telepítünk alkalmazásokat, hogyan üzemeltetünk alkalmazásokat, és később, hogy hogyan fejlesztünk. Jó, még amit itt érdemes szerintem mindenféleképpen megemlíteni, ha már ilyen virtualizációról kitértünk, csak megint azt, hogy pár alapfogalmat tisztázzunk. Nyilván, ha a virtualizáció előkerül, akkor most a másik buzzword, ami nélkül nem lehet előadást tartani, ez a cloud computing. Jó, ki az, aki meg tudná mondani, hogy mi a cloud computing, vagy mit értünk alatta, mire használható, mit hallott róla? Nyilván általános formában, tehát nem egy pontos definíciót, ezt majd később nézzük is, hogy igazából nem is tudunk pontos definíciót adni, de mi ez egyáltalán, hogy kell elképzelni? Ki az, aki hallott már cloud computingról? A terem nagy része. Ennyi ember közül azért legalább egy valaki, aki egy mondatot tudna róla mondani, hogy mi ez a cloud computing? Felhő. Na, itt már lassan egy órája, több mint egy órája, egy óra, 15 perce beszélek, be is rekedtem, most tényleg valaki segítsen ki. Mi a cloud? Ha megkérdezi nővéretek, testvéretek, kisöcsi, bárki, van ez a cloud, micsoda? Jó, tehát az egyik, itt azt mondtuk, hogy cloud computing az, amikor a nagy számítógépigényű feladatot elküldünk valahova, szuper számítógépnek, vagy sok számítógépnek, és az végrehajtja. Jó? Ki az, aki mást mondana, vagy más részét is? Van ilyen is különben. Jó, tehát itt az került elő, hogy a saját erőforrásait, processzor, diszk, bármit megoszthatok egy ilyen nagy közös felhőbe, és akkor azt valahogy más is el tudja érni, más is tud tárolni rajta, tehát egy ilyen globális elosztott peer-to-peer rendszert alakíthatok ki. Nyilván ez is egyik része. Van-e valaki mást hallott? Nagyjából mindenki föltette a kezét a terembe, hogy ő már hallott cloud computingról. Ezt a két dolgot hallottátok, amikor cloud computing volt. Te már mondtál valamit, az nem ér. Hagyjuk a többieket is. Igen, ott is van egy.
Meg, hogy a kliensek azok emiatt gyengébb teljesítményűnek kell lennie, és emiatt szokták például a nagyobb cégek alkalmazni, hogy ilyen vékony klienseket telepítenek le.
Hát itt az került el, hogy vékony klienseink vannak, akiknek kicsi számítási kapacitása van, és a számítási kapacitás valahol távol van. Jó, az is egy lehetőség. Nagyon sok minden. Ezt a egész felhőt ki fogjuk a következő szlájdon tölteni, oda 8 vagy 10 dolgot raktam fel, abban még 2-3 került elő, meg legalább 2-t mondjatok. Nem ér, azt megbeszéltük már. Igen?
Még az alkalmazások is a felhőben.
Az alkalmazások a felhőbe futnak. Mit értünk ez alatt? Jó, ez is egy nagyon tipikus alkalmazás, hogy egy alkalmazásunk például egy szövegszerkesztő a cloudba valahol fut, és én csak felhasználom. Még van a cloud. Jó, tehát ha jól adottam valami olyasmi, hogyha én fejlesztő vagyok, és kéne valami speciális vagy nagyobb erőforrás készlet, akkor azt nem kell nekem helyileg összeraknom, hanem valahol van egy tesztrendszerem, és én azt tudom használni. Jó, itt elég sok minden került elő. Van még esetleg más ötlet, kihalott még cloudról. Jó, tehát itt az került el, hogy van egy nagy cég, akinek nagyon sok szervere van, és ezeket úgy próbálják felhasználni, hogy kiajánlja bérbe adja ilyen virtualizált erőforrás darabonként ezeket, és én ezt igény szerint föl tudom használni. Jó, nagyon örülök, egy csomó dolog összejött, ami ilyen cloud computing alá szoktak besorolni. Igazából emiatt nehéz egy definíciót adni, mert nagyon sokféle már korábban meglévő dolgot, vagy új dolgot próbálnak ez a szó alá begyömöszölni. Próbáltam összegyűjteni pár gyártót meg megoldást. Igazából onnantól kezdve, hogy nekem van egy nagy szerverem, amit erőforrásomat kiajánlok, van egy nagy szerverparkom, és abban virtuális gépeket adok bérbe, van egy szolgáltatásom, egy adatbázisom, amit például elérhetővé teszek egy app-in keresztül, onnantól kezdve, hogy van egy Office-om, egy Google Docs-om, és azt a saját adatközpontomban hoztam, és a kliens bárhonnan elérheti. Nagyjából mindent ilyen cloud computing vagy számítási felhőnek szoktak apostrofálni. Jó, egy csomó érdekes technológia kerül ide. Amit igazából érdemes megkülönböztetni, és így mint előkerülnek betűszavak, és szerintem jól tudtok róla, az első ilyen az IaaS, az AAS az ez a service-nek a megjelenítése, ez az infrastructure, ez a service típusú megoldások. Ez amikor azt mondunk, hogy a felhőtől valamilyen erőforrást igénylünk. Tipikusan a felhő az valami távol lévő, nagyon nagy, nem ismerem a részletét, látszólag korlátlan erőforráskészlettel rendelkezik, látszólag korlátlanul módon skálázható felésre. Azonnal mondhatom azt, hogy én most még 100 virtuális gépet kérek, de csak egy órára, miután letelt az egy óra, én azt mindet visszaadhatom. Én mindig csak a felhasználás szerint fizetek, ezek a jellemzőik, és az alapján különböztetünk meg, vagy próbálunk valahogy kicsit csoportosítani, hogy mi az az erőforrás, amit a felhőtől kapok. Lehet, hogy azt mondom, hogy én virtuális képet kapok, tipikusan én az infrastructure, az a service. Jó, egyik leghíresebb példája az Amazon EC2, az Amazon Web Services, vagy az Amazonnak ez a rész, az Elastic Computing Cloud, amikor azt mondták, hogy az Amazonnak van egy hatalmas nagy szerverparkja, amit be kellett egy csomó gép azért, hogy az ilyen karácsonyi, meg egyéb rohamokat ki tudják szolgálni. És nyilván az év nagy részében ez a számlálási kapacitás állt, hogy valahogy végigmondották, hogy hogyan lehetne ezt pénzé tenni, és az egyik lehetőség az volt, hogy próbálják meg bérbe adni. Ha valaki fölmegy most a Amazonnak a Amazon Web Services oldalára, az EC2 szolgáltatást megnézi, akkor azt mondja, hogy ő szeretne egy virtuális gépet venni, különböző méretben vannak, ezek nyilván abban különböznek, hogy mennyi memóriát, mennyi processzort kapok hozzá, és akkor azt mondom, hogy ha én például egy small instance-t kérek, ami tudom, meg kell nézni, 512, 1 GB RAM, vagy valami ilyesmit, meg egy processzor egységet kap, akkor azt ennyiért, jó, az csalók, ez az EU-s, vagy USA-nak. Jó, óránként ennyiért kapok egy virtuális gépet, onnan kapok hozzá egy IP címet, kapok egy, ha ez egy Linuxos, akkor egy SSH hozzáférést, ha ez egy Windowsos, akkor egy remote desktop hozzáférést, és onnantól kezdve azzal a virtuális géppel azt csinálok, amit akarok. Ameddig én fizetem a felhasználási díját, meg ameddig fut ez a virtuális gép, addig én dolgozhatok rajta, nyilván felmásolhatok dolgokat, hogyha meg akarom az állapotát őrizni, akkor nyilván tárhelyet is kell hozzá vásárolnom, meg fizetnem, de ezt tudom kezelni, és nyilván az egész megoldásban az a jó, hogy igény szerint tetszőlegesen sok példány tudok, akár a webes felületen kézzel, akár a ő API felületükön programozottan létrehozni. Tehát írhatok egy olyan viszonylag egyszerű komponást saját részemen, amire azt mondom, hogy ha igény van, akkor még vesz az Amazontól, bejelentkezik a megfelelő akkontommal, és vesz még akár 10, akár 20 darab gépet. Azt mondom például, hogy a saját web alkalmazásomnak most plusz számítási kapacitás kell, mert mondjuk egy holnap egy nagy akció lesz, és nagy rohamot várok, és azért előkészítek még több darab alkalmazást. Nyilván az alkalmazást is. Szóval nyilván az alkalmazás is fel kell majd telepítenem rá, de onnantól kezdve tudom használni azokat a virtuális gépeket. Jó, rengeteg sok ilyen gyártó van az Amazon mellett, Rackspace az egyik másik nagyobb, de még egy csomó ilyen van. Következő réteg, amikor azt mondom, hogy egy virtuális gépet szeretnék venni, hanem platform az a service jellegű szolgáltatásokat akarok igénybe venni, tehát egy futtató környezetet, egy platformot igényelek. Úgy nem egy konkrét hardvert látok már, hanem egy ennél magasabb absztrakciós szinten lévő valamit. Lehet ez mondjuk egy Java konténer, hogyha ilyen Java-s alkalmazásokat fejleszek, lehet ez egy .NET-es környezet, vagy azt mondom, hogy lehet ez egy adatbázis szolgáltatás, egy message queue szolgáltatás, bármi más. Itt is ugyanúgy a felhőbe valahol távol egy adott központban hosztolódik maga a szolgáltatás, és én csak igénybe veszem. Például, hogyha mit tudom én a Microsoft Azure szolgáltatást használom, akkor azt mondom, hogy megírom a saját alkalmazásomat, utána föltöltöm az Azure-ba, nyilván kifizetem a megfelelő hozzáférési díjat, és onnantól kezdve a saját .NET-es alkalmazásom az Azure-ba valahol a felhőbe fog tudni, ott elér adatbázist, tud valami felülettel is rendelkezni, és igény szerint nyilván ott is tetszőleges módon tudom felfelé vagy lefelé skálázni. Ugyanúgy a Google-nek is megvan a saját szolgáltatása, ott ilyen nyelves Python webes környezetben lehet dolgozni. Jó, ez a másik ilyen nagy csoportja, amiben be lehet rakni az elemeket, és van még egy a software as a service, amikor azt mondjuk, hogy nem valamilyen alacsony szintű, nem mi fejlesztünk rá egy alkalmazást, hanem ténylegesen már egy szoftvert, valamilyen szolgáltatást érünk el. Jó, amit előkerült, hogy azt mondom, hogy például a Google Docs-ot, amikor használom, akkor nyilván a szövegszerkesztő az megint valahol távol fut, én csak a képét kapom meg, de ugyanilyenből van tetszőleges más alkalmazás, amit ilyen CRM rendszerekre, minden egyébre tudok. Nyilván az én előnyöm az, hogy nekem nem kell akkor üzemeltetni ezeket a rendszereket, vagyis az üzemeltetés feladatok egy részét kell csak megcsinálnom. Nyilván ott a karbantartást, frissítést, ilyesmit azt ők végzik el, esetenként a mentést, hibatűrés megvalósítását, kicsinek a bekerülési költségem, hisz nem kell infrastruktúrát vásárolnom hozzá, meg nem kell fölé raknom valamilyen szolgáltatást, hanem akár viszonylag gyorsan tudom ezeket használni. Jó, ezek ilyen főbb kategóriák, nyilván egy csomót lehet még részletezni. Mindegyik után raktam pontot, az előbbi is elmutattad, a kapásból kiválasztottam 10 szolgáltatót vagy szolgáltatást, de ha valaki így rákeres, akkor tucatnyával, százával jön neki a különböző cloud típusú megoldások. Ami igazából nekünk most itt operációs rendszer szempontjából meg informatikusként fontos lesz, hogy egy teljesen más típusú alkalmazás fejlesztési, üzemeltetési szemléletet kíván. Tehát azt, hogy bizonyos funkcióknak az irányításáról lemondok, és azt átadom egy külső részre. Jó, ami még tipikusan ehhez kapcsolódik, az, hogy más lesz az a csomag, amiben én gondolkozok és kirakok, például, hogyha egy infrastructure az a cloud megoldásban gondolkozok, akkor tipikusan én oda már nem alkalmazásokat akarok telepíteni, hanem komplett virtuális gépeket, amik minden mondjuk az én szoftveremnek a komponensét tartalmazza. Jó, egy ilyen, egyik ilyen név, amivel az ilyeneket szokták illetni, ez mondjuk ilyen VMware terminológia, ez a Virtual Appliance. Az Appliance az egy olyan cél hardware, ami egy adott szoftvert vagy rendszert futta. Tipikusan mondjuk tűzfalakat szoktak így megvalósítani, hogy hoznak egy dobozt, nekem csak be kell dugnom a tápot meg a hálózati kábeleket hozzá, és akkor onnantól kezdve ő a teljes szűrést vagy hálózati forgalomvizsgálatát, behatolásvédelmet ezt elvégzi. Ugyanez a hasonló mintára, hogy mi lenne, hogyha szoftver komponenseket is így lehetne adni, hogy nem azt mondom, hogy tessék itt a a JavaScript alkalmazásom, amit megírtam, ahhoz, hogy ezt használ, telepíts fel a következő keretrendszereket, telepíts fel a következő class library-ket, állíts be a következő adatbázi stringeket, nem egy az egybe azt mondom, hogy egy virtuális gép lesz a telepítési opcióm, ez előre be van állítva, nyilván erről kívülről egy pár funkciót tudok állítani, hogy mi legyen a virtuális gépnek az IP címe, a szolgáltatás elérési pontja, milyen felhasználókat használjon, de onnantól kezdve a funkcionalitást megvalósítja, és aki megveszi tőlem, vagy használja ezt a szolgáltatást, csomó minden apró részletet nem kell hozzá tudni, hanem tulajdonképpen ilyen egyszerű kis komponensként berakhatja a saját infrastruktúrájába, és tudja ezt használni. Jó, tehát nincs telepítés, meg függőségi részek, és előre össze tudja állítani az adott szoftver szállítója, hogy milyen ilyen minimális részhalmazra van szükség a futtatásához. Itt jön képbe az, hogy jó-jó, az eddigi operációs rendszereink, mondjuk ilyen 90-es évek, ugye az volt a cél, hogy egy adott operációs rendszerben minél több funkciót sűrítsünk bele. Az volt a jó, hogyha én fölteremtem az operációs rendszert, és az a dobozból úgy kikerülve a lehető legtöbb mindent tudja. Nyilván, hogyha az alkalmazásaimat, meg a szolgáltatásomat így használom, akkor nem ez az operációs rendszer funkció az őnek. Ő funkciója tényleg az, hogy egy minimális funkciót, alapfeladatot ellásson, nagyon konfigurálható legyen, hogy mi kerüljön még pluszba rá, és lehessen az, hogy én csak egy nagyon minimális magot tartok meg belőle. Úgy nyilván, hogyha azt mondom, hogy én virtuális gépeket mozgatok, meg másolok ki, akkor sokkal jobban örülök annak, hogyha az operációs rendszer az alapszolgáltatások ellátása után mondjuk 100 megabájtot foglal a diszken, mint hogyha 10 gigabájtot foglalna. Amiatt egy picit nyilván kérdéses lesz, hogy operációs rendszerek esetén mi az az irány, amiben gondolkodni kell. Ha megnézitek például mondjuk a Google Chrome, Chrome OS abba az irányba megy el, hogy egy nagyon minimális operációs rendszer példányon van, és az összes funkciót tulajdonképpen csak annyit tud, hogy hálózati stack föláll, és ott mondjuk egy böngészőt meg a hozzátartozó környezetet biztosítja. De onnantól kezdve az összes többi szolgáltatást, szóval valami külső szolgáltatótól igényli. Megint egy másik típusú hozzáállás kell ahhoz, hogy egy ilyen környezetben jó szoftvereket fejlesztünk. Szóval emiatt szerintem viszonylag érdekes lesz, hogy hogy alakul az elkövetkezendő 5-10 következő években az informatikai rendszerek. No, további információ, amit ajánlok a figyelembe, aki ilyesmivel szeretne foglalkozni, van egy választható tárgyunk az ősszel indulott, csak ilyen virtualizációval, ennek a technológiai megvalósításával foglalkozunk. Van egy-két cikk, amit kigyűjtöttem ide, ezek szerintem jól bemutatják ez a szoftveres meg hardveres virtualizációnak a megvalósítási részleteit. Jó, itt akit érdekel, itt tényleg bit szinten, hogy működik a just-in-time compiling, ami az utasításokat lecseréli a vendégoperációs rendszerbe. Ez a Xen-es cikk, ez egy viszonylag sokszor hivatkozott ez, hogy mi volt a Xen-nek az alap, meg a parta virtualizációnak az alapgondolata. Jó, ez pedig egy ilyen kis architektúra áttekintés, hogy a mostani ilyen szerver megoldások hogy működnek. No, összefoglalás, ami szeretném, ha megmaradna ebből az előadásból, hogy ez egy nagyon összetett, nagyon kaotikus terminológiával rendelkező területet, bármikor később előadást hallatok, olvastok, akkor kellő fenntartással kezeljétek, és próbáljátok meg tisztázni, hogy adott részen, ő most, hogyha valaki azt mondja, hogy hardware virtualizáció, akkor pontosan mit ért rajta. Vannak pár alaptechnológiáink, hogy valósítjuk meg a CPU memória jó kezelését. Ez, ami a tárgy szempontjából szerintem fontos, és nyilván elméleti részként át akartunk adni. A másik, ami megkérdéses, hogy milyenek lesznek a következő generációs operációs rendszerek. Nyilván látszik, hogy teljesen más stílusba kezdenek el most már fejleszteni a gyártók, mint ezelőtt 5 évvel. Ennyi volt mára, holnap akkor vendégelőadó lesz. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy mivel Simonyi konferencia van, ezért nem a 028-ba leszünk, hanem az E1B-be. Az lesz akkor déltől 2-ig. És a másik ilyen reklám, hogyha ilyen téma érdekel, pont most néztem, hogy azt hiszem 2:30-tól vagy valami ilyesmitől, meg cloudos előadás lesz a Simonyi konferencián. Tehát esetleg érdekes. Érdemes azt is megnézni. Köszönöm akkor figyelmet, és akit érdekel, akkor nem sokára megérkeznek az EA-k, és meg lehet majd nézni. Jó, holnap találkozunk!